Örömmel köszöntöm a gyülekezetet Isten házában, a mi Urunk Jézus Krisztus közösségében, ahol együtt lehetünk a Zsoltáros örömével. Uram, Te vagy osztályrészem és poharam, Te tartod kezedben sorsomat, osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem, áldom az Urat. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva fohászkodjunk az apostol szavával. Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet János evangélium a 6. részéből olvasok. János evangélium a 6. részéből, a 35-től a 40. versig, helyünket elfoglalva hallgassuk meg az ige szavát. János evangélium a 6. részében a 35. verstől kezdődően így szól: Jézus mi hozzánk. Én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg. És aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön. És aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak szívünk befogadásán és megtartásán, így helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, emeljük szívünket Istenünkhöz, imádkozzunk. Áldunk téged, mennyei édesatyánk, akinek minden szükségünkre gondod van, aki pontosan ismersz minket, és aki betöltheted mindazt, ami számunkra hiány. Köszönjük neked, hogy elküldted a te fiadat, hogy lehessen számunkra az élet kenyere, lehessen a mi életünk, az örök élet táplálója mi bennünk. Hálát adunk neked annak a hétnek a végét elérve, amikor nap mint nap beszéltél mi nekünk erről a különleges csodáról, arról, amit nekünk akarsz ajándékozni. Köszönjük neked, hogy hallhattuk, köszönjük, hogy szent lelked munkálkodott mi bennünk, és hálát adunk neked azért, hogyha új életet is teremtett. És köszönjük, hogy sokunkban tápláltad, erősítetted, megújítottad a tőled kapott új életet. Áldunk téged azért, mert ma is ezért hívtál bennünket össze. Hogy ne éhezzünk, hogy ne szomjúhozzunk, hogy ne satnyuljon el a mi tőled kapott életünk. Elkészítetted a te beszédedet, köszönjük, hogy hallhatjuk, és kérünk téged, hogy ma is te magyarázd azt nekünk. Megvalljuk, hogy emberi bölcselség nem képes arra, hogy azt nyújtsa, ami valóban a mi életünk szüksége. Ezért kérünk, hogy te magad, aki ismered a mi személyes élethelyzetünket, ismered a mi fájdalmainkat, veszteségeinket, vagy éppen örömünket, esetleg elbizakodottságunkat, kinek-kinek azt mondjad, amire szükségünk van. Külön is könyörgünk azokért, akik veszteséget éltek meg, szerettük elvesztését az elmúlt hetekben, könyörgünk azokért, akik friss gyászban vannak közöttünk. Hálát adunk neked azért, hogy már a búcsúzás alkalmán vehették annak a hírét, annak az üzenetét, hogy te nagyobb vagy a halálnál, hogy a te fiad legyőzte azt, könyörülj mi rajtunk, hogy szánjuk oda mi életünket, arra, hogy ezt a vígasztalást megtapasztalhassuk, és továbbadhassuk a gyászban járóknak. Könyörgünk azért, hogy erősítsd meg őket, újítsd meg őket, szereteteddel öleld körül őket. Köszönjük neked, hogy így készítesz minket is arra, amikor majd egyszer előtted megállhatunk. Könyörgünk, hogy a te igéd minket is tegyen készé erre, hogy úgy indulhassunk majd te hozzád, annak az örömével, annak a bizodalmával, amit te ígérsz nekünk ma is. A te fiad Jézus Krisztus nevében kérjük ezt tőled. Amen. Fennállva hallgassuk Isten igéjét, amelyet az elmúlt hét minden hétköznap estéjén hallhattunk, és amelyet ma is készített a mi számunkra a mi Istenünk, Pál apostol Timóteushoz írt első levelének 3. részéből a 16. verset olvasom. Valóban nagy az Istent tisztelő élet titka, aki testben megjelent, lélekben igazolást nyert, angyaloknak látható lett, népek között híre terjedt, a világban hite ébredt, dicsőségben felvitetett. Szeretett fasori gyülekezet, az elmúlt hét minden estéjén Pál apostol különleges, egyedülálló életének a titkát kutattuk. Egész héten ez volt előttünk, ez a tényleg döbbenetes élet, amely nem tudott megállni, hajtotta őt az az ajándék, amelyet kapott Istentől, amelyik olyan gazdag gyümölcsöt termett, hogy azóta is megmozgatja szinte kivétel nélkül azoknak a gondolatait, azoknak az életét, akik elmélyednek az ő leveleiben, akik hallanak őróla, és utána járnak annak, hogy ki volt ez a különleges ember. Mi az ő titka? Ezt tárta elénk Isten igéjéből az elmúlt héten, az Isten lelkének üzenete, a felolvasott igéből, a Timóteushoz írt első levélből. Pál titka, Jézus. Erről hallhattunk, milyen nagy titok, milyen nagy kincs, milyen nagy ajándék Jézust megismerni. Mert hogy az a himnusz, amelyben Pál apostol összefoglalta az ő hitének a lényegét, az a himnusz nem csupán Jézusról szólt, hanem megtapasztalhattuk, hogy mindaz, ami Jézusról kiderül, mindaz, ami Jézusról nyilvánvalóvá lesz, az a mi életünket is megújíthatja, a mi életünknek is titkává lehet. Azok kedvéért, akik nem lehettek itt az elmúlt héten, csak egy-egy rövid felvillanásban idézzük föl, hogy mi mindenről szól Pál apostol, amikor Jézusról, az ő élete titkáról beszél, és aztán az utolsó megállapítását, utolsó gondolatát, amelyet elmond ezen a helyen, azt vegyük jobban szemügyre. Pál apostol titka Jézus. Az a Jézus, aki testben megjelent. Aki pont olyan emberré lett, mint amilyenek mi vagyunk, és aki, ha megismerjük őt, akkor minket is olyan emberré akar formálni, amilyennek őt láthatták, akik körülötte voltak. Milyen nagy örömüzenet ez a mi számunkra, akik sokszor küszködünk azzal, hogy megpróbálunk, ahelyett, hogy átélnénk az emberi élet gazdagságát, teljességét, örömét, abban a korlátozott testben, amelybe Isten belehelyezett bennünket, ahelyett sokszor megpróbálunk Istenné lenni, és átéljük, hogy mennyire alkalmatlanok vagyunk erre a magunk kereste feladatra. Nem lehetünk mi Istenné, de Jézus Krisztus megtanít minket arra, hogy van Istenünk, és felszabadít arra, hogy örömben éljük testi életünket. Jézus Krisztus a titok, aki testben megjelent és lélekben igazolást nyert. Tovább haladva láttuk azt, hogy milyen nagy gazdagság Jézushoz tartozni, akit folyamatosan értek a támadások, a vádak, az ellenségei mindennel megvádolták, amivel csak lehetett szinte, és Isten mégis azt mondta, ez az élet az igaz élet. És ha valaki Jézussal közösségben éli az életét, ha valaki Jézus életét éli, mert Jézus lesz az ő életének a titka, az maga is igaz lehet Isten színe előtt. Őt is igazolja az Isten, a mennyei Atya. Testben megjelent, lélekben igazolást nyert, és angyaloknak látható lett. Mert hogy Isten őt tette a világ egyetem középpontjává. Az angyalok tekintete rá irányul. Földi élete folyamán épp úgy, mint azóta, hogy a mennyben átvette az őt megillető trónust. Angyaloknak látható lett, és az angyalok ebben az esetben példát adnak mi nekünk. Nekünk, akiket nagyobb tisztességgel ajándékozott meg a mindenható Isten, példát adnak, hogy mi is Jézusra tekintettel, Jézusra nézve éljük földi életünket, hogy aztán ő benne gyönyörködhessünk, amikor majd megérkezünk az Atyához. Népek között híre terjedt, mert Isten úgy határozott, hogy szerte világon, minden nép között tudni kelljen őróla, hogy aztán megvalósulhasson, amiről péntek este hallottunk, hogy a világban hite ébredt, mert Isten ma is hív el olyanokat, akiket hittel ajándékoz meg, és akik így részesei lehetnek Jézus Krisztus szeretetének. Hatalmas titok az, amiről hallhattunk ezen a héten. És olyan nagy ajándék, testvéreim, ahogyan így a hét végére érkeztünk, a szívemet betöltötte ennek az öröme. Olyan nagy ajándék, hogy nem nekünk kell spekulálnunk. Emberi életeket tettek föl arra, hogy az elmúlt évszázadok, évezredek nagyjainak az életük titkát kitalálják, olyanoknak a titkát, akik nem beszéltek arról, hogy mi az, ami őket mozgatta. És itt van előttünk valaki, aki talán a legkiemelkedőbb, legnagyobb hatású emberek közé tartozik a világtörténelem során, és elmondja nekünk. Elmondja, leírta nekünk, hogy mi a titka. S valójában nem csak ebben a levélben mondta el, hogy mi a titka, mindegyikben erről ír. Ha valaki figyelmesen végigolvassa Pál leveleit, újra és újra arról szól, hogy mi az ő titka. Ahogyan azt is, amit láttunk, azt az elképesztően nagy utat, amelyet bejárt fáradhatatlanul, megállíthatatlanul. Ezt az utat is azért tette meg, hogy mindenütt elmondja az élete titkát, hogy minél többen megismerjék ezt a titkot. És ezen a ponton talán jogosan merül föl a kérdés, hogy miért beszélünk akkor titokról. Miféle titok az, amelyet éppen, hogy a titok gazda kürtől világgá? Miféle titok az, amiről nem képes egy pillanatig is visszafogottan hallgatni az, aki megismerte ezt a titkot? Rábízták, és ahelyett, hogy őrizné, mindenkinek elmondja azt. Miért? Miféle titok az ilyen? Ha belegondolunk, testvéreim, sokféle titok vesz körül bennünket, talán mi magunk is őrzünk sokféle titkot. Ismerjük a levél titkot, amikor úgy fogalmazunk meg egy levelet, nem úgy, ahogyan Pál apostol, hogy azt mondta, hogy még olvassátok fel a szomszédvárosban is a gyülekezet tagjainak, hanem úgy, hogy egy valakinek szól, és nem is szeretnénk, ha más hozzájutna ahhoz. Vagy tudunk az orvosi titokról, amelyet egyedül a betegével oszt meg az orvos, és senki más nem jogosult arra, hogy azzal kapcsolatban tudást szerezzen. Vagy beszélhetünk a banktitokról, vagy az üzleti titkokról, ezek megsértése gazdasági érdekeket sért, vagy van lelki gondozói titok, ezt sem szabad továbbadni, hiszen időnként az életük legnagyobb mélységeibe engednek betekintést azok, akik keresik a megoldást a kérdéseikre, a vigasztalást a nyomorúságukra. Ezek mindegyikéhez hozzá kapcsolódik a titok védelmének jogos elvárása. Még részletes jogi szabályozás is van arra nézve, hogy mi történik, ha a titkot nem tartja meg valaki. Ha a titok mulasztás vagy tudatos kiszivárogtatás miatt napfényre kerülne, gyakran peres eljárás követi a titok megsértését. Hát megőrült ez a Pál, hogy a titkát mindenkivel megosztja? Hogy mindenkinek elmondja a titkot? Hogy megértsük az apostolt, érdemes először végig gondolni, hogy úgy általában miért védjük a titkainkat, és utána világossá válhat előttünk, hogy az Istent tisztelő élet titka, amelyről Pál apostol beszél, miért nem szorul védelemre. Miért óvjuk féltve? Miért óvjuk szinte rettegve sokszor életünk titkait? Éppen azért, amiért szükségünk van titkokra, évezredes tapasztalat az, hogy bizonyos ismeretekkel, bizonyos tényekkel, bizonyos adatokkal vissza lehet élni, azok tudatában kárt lehet okozni, és mindig vannak olyanok, akik ezt ki is használják. Kiszolgáltatottá, sebezhetővé válunk akkor, ha mások tudomására jut a titkunk. De akkor miért nincs szükség az evangélium? Miért nincs szükség a Jézusról szóló örömhír védelmére? Pál azzal fejezi be ezt a gyönyörű hitvallást, ezt a himnuszt, hogy megmagyarázza nekünk, miért lehet ez a titok, olyan titok, ami tulajdonképpen nem is kell, hogy titok maradjon. Ami titkunk dicsőségben felvitetett. Ez azt jelenti, testvéreim, hogy elérhetetlenné vált az ártó szándékok számára. Sőt, de mielőtt a sőtről szólnék, figyeljünk arra, hogy miért lehetetlen kárt okozni a titok megismerésével. Közöttünk is talán sokan ismerik azt a népszerű akció vígjátékot, ami néhány éve a mozik egyik kassza sikere volt, amelyben 11 bűnöző összefog, hogy kipakolja a világ legjobban őrzött kaszinójának a széfjét. Az elegáns játékterem üzemeltetője korábban súlyos fájdalmat okozott többjüknek, és emiatt állnak ők bosszút a történet szerint. Ennek a 11 embernek mindegyiknek más területen van egészen különleges tehetsége, és ezek összeadódva, amikor ők összefognak, elégségesek arra, hogy hatástalanítsák a különösen őrzött páncélterem védelmi berendezéseit, hogy a kamerákat elkerülve bejussanak oda, sőt, hogy a zsákmányukat épségben kihozhassák. A film hihetetlenül szellemesen mutatja be azt, hogy itt a földön még a lehetetlen sem mindig lehetetlen az ember számára. Isten titkához, Jézushoz azonban nem kerülhet közel az illetéktelen. Ezt világosan láthatjuk a Szentírásban. Miért? Azért, mert ő ott van, ahová csak vele együtt lehet eljutni. Ott van, ahová csak ő vezethet el bennünket. Azt mondja Pál apostol, felvitetett dicsőségben. A mennyben van, az Atya Istennel, a világ urával, megbonthatatlan közösségben. Márpedig ő maga világosan megmondta, amikor az Atya Istenhez vezető útról szólt, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. A mennybe egyetlen út vezet, maga Jézus. Csak az juthat be oda, akinek Jézus a titka. Vannak testvéreim ma is olyanok, akik ártó szándékkal közelednek az evangéliumhoz. Vannak bőven. Maga Pál is találkozott ilyenekkel. A Galata levélben tesz utalást a befurakodott áltestvérekre, akik csak azért férkőztek be közénk, hogy kikémleljék szabadságunkat, amelyet Krisztus Jézusban kaptunk, és így szolgává tegyenek minket. Vannak olyanok, akik ártó szándékkal próbálják megérteni az evangélium titkát? Igen, vannak. Kikémlelni azt, ami szabaddá teszi, örömtelivé teszi, gazdaggá teszi a keresztjének életét. És olyanok is vannak ma is, akik élősködni szeretnének a megsejtett titokkal, akik saját érdekeik szolgálatába akarják azt állítani, és olyanok is, akik egyszerűen visszaélnek vele, hogy valamit hallottak róla, tücsköd bogarat mondanak arról, amit a keresztjének titkának hisznek. Testvéreim, nagyon sokan vannak, akik tudva vagy tudatlanul visszaélnek az Istent tisztelő élet titkával, és mégis világossá teszi a Szentírás, hogy nem juthatnak hozzá, hiszen a titok Jézus, az a Jézus, aki a mennyben van. A menny pedig ott van, ahol Jézus. Elérhetetlen számunkra, ha Jézussal nincsen közösségünk. A mennyben nem lehet furfanggal, nem lehet erőszakkal behatolni. Nincs oda más út, csak Jézus Krisztus. Vannak olyan magunk gyártotta álmennyországok, amelyeket talán meghódíthatunk magunknak. Mennyországot kovácsolhatunk az örömökből, mennyországot építhetünk, eszkábálhatunk a gazdagságból, mennyországot készíthetünk az emberi sikerből, de mindezek a mennyországok nem a valódi mennyország. Álmennyországok, amelyeket meghódíthatunk, ott azonban nem találjuk meg a valódi titkot. Nem találjuk meg Jézust. És nem találjuk meg az ő örömét, az ő békességét, az ő szeretetét sem. Ahol Jézus van, oda egyetlen egy kulcsunk lehet, a belé vetett hit. Az alázatos hit. És testvérem, nem csak elérni nem lehet ezt a titkot, hanem felérni sem. Aki nem borul le Jézus előtt, az nem értheti meg annak a lényegét. Milyen sokat beszél erről a leveleiben Pál apostol, csak egyetlen részletet hadd olvassak föl a korintusi első levélből. Azt mondja az apostol, a keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. A titok Jézus Krisztus keresztje, érthetetlen, hogy mit ajándékozhat nekünk azoknak, akik nem ismerik még Krisztust, de akik üdvözülünk, Istennek erejét tapasztaljuk meg általa. És aztán folytatja, a zsidók jelt kívánnak, a görögök meg bölcsességet keresnek, csupán emberi bölcsességet. Mi viszont a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Az emberi gőg azt mondja, én nekem jelekre van szükségem, hiszem, ha látom. És Jézus azt mondja, egyetlen egy jel van, a kereszt, amely által Istenhez közel lehet jutni. Aztán az emberi gőg azt mondja, hogy akkor hiszem, ha megértem. És azt mondja Jézus, a keresztre néz, arra az áldozatra, amelyet érted hoztam. Ebben van egyedül az a titok, amelyet az életetek kíván, amelyre szomjúhoztok, amelyre éheztek. És bizony így van, hogy aki a jelet keresi, annak megütközésé válik, botránnyá válik a kereszt. Aki az értelmet, a bölcsességet keresi, az bolondságnak tartja azt, de azoknak, akiket Isten elhívott, zsidóknak és görögöknek egyaránt, Isten erejét és Isten bölcsességét hordozza, amikor Jézus Krisztus keresztjéről hallanak, amikor abban megkapaszkodnak. Aki a maga bölcsességében bízik, az értelmetlennek tartja az Isten titkát. Értelmetlennek tartja azt, hogy a fiát halálba adta, mégpedig a leggyalázatosabb és leggyötrelmesebb halálba adta, hogy nekünk életet, örök életet, elvehetetlen életet adjon. El kell oda jutnunk, testvéreim, hogy mit sem ér az én bölcsességem, hogy haszontalan, hogy nem vezet sehová az, amit én a logikámmal össze tudok rakni, hogy szükségem van Isten bölcsességére, szükségem van a mennyei bölcsességre, a Jézusban megjelent bölcsességre, mert nélküle bármilyen okoskodásom értelmetlen, meddő, gyümölcstelen, csak halált hoz a számomra is, meg a szeretteim számára is. Jézusba vetett hit nélkül ennek a titoknak a lényege felfoghatatlan. Olyan kedvesen magyarázta el ezt tegnap mi nekünk egy kedves gyülekezeti tag, asszony testvérünk. Pároskörön szolgáltak a férjével együtt bizonyságtétellel. Elmondta azt, hogy számára hosszú időn át idegen volt a Jézusban hívők közössége, hiszen a családjában ismeretlen volt ez a fajta Istent tisztelő élet, ennek az öröme és gazdagsága, amelyről az apostol itt beszél. Sokat mosolygott magában a templomosokon, ahogyan ő nevezte magában, akiket nem értett, és emiatt naívnak tartott, élhetetlennek gondolt és lenézett. És aztán, amikor átélte ő maga is Jézus Krisztus szeretetét, és ez a szeretet átölelte őt, azt hitte először, hogy majd ő tud bánni, tud beszélni azokkal, akik így gondolkoznak az evangéliumról. Hiszen ő maga is ebben élt, hiszen ismeri, felnőttként ő maga is gyakorolta ezt. Ő maga is mosolygott a hívőkön. Hát ő ne tudná nekik elmagyarázni, hogy mi az, amit Isten kínál, hogy mennyivel több. És elmondta mi nekünk, hogy rájött, ez nem így működik. Ez emberi erővel, emberi bölcsességgel, emberi jó szándékkal nem megy. Akinek a szemét Isten lelke nem nyitja fel, azt nem lehet emberi tehetséggel meggyőzni arról, hogy tényleg Jézus az út, hogy ő az egyetlen út, amin járni érdemes. Dicsőségben felvitetett. Jézus az Isten dicsőségében van, a számunkra elérhetetlen mennyei birodalomban, és így a titok elérhetetlen és megérthetetlen azoknak, akik nem alázattal, nem nyitott szívvel keresik azt. Sőt, most hadd térjek vissza a sőthöz. Ezt a titkot nem nekünk kell megvédeni. Nem nekünk kell megvédeni, éppen hogy ő oltalmazza a mi életünket. Mindazokért, akik szívükbe zárták őt. Valójában ugyanis, milyen nagy ez a titok, nem mi rendelkezünk a titokkal. A titok rendelkezik mi velünk. Ha Jézus az életed kincse, akkor rá fogsz arra jönni, hogy igazából te vagy Jézus féltve őrzött kincse. Te vagy az a kincs, amelyet féltve őriz és oltalmaz. Ez, amit Jézus maga tett világossá azokban a mondatokban, amelyeket hallottunk az Isten tisztelet elején, ezt mondta Jézus, én nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasztom az utolsó napon. És aztán hozzáteszi, mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Jézus Isten akaratát teszi. És Isten akarata, testvérem, hogyha te Jézusban hiszel, akkor ne vesszél el. Akkor semmi ne árthasson annak az örök életnek, amelyet őtőle kaptál. Hogyan őriz meg minket Jézus? Elrejti őket ott, ahová nem férkőzhet ártó szándék. Elrejt bennünket a mennyben. Az Atya Isten dicsőségében, amelyet áthatolhatatlan falként ölel körül, amely áthatolhatatlan falként ölel körül bennünket, azokat, akiket a mindenható Isten Jézusra bízott. Valóban nagy az Isten tisztelő élet titka. Mennyire nagy? Annyira, hogy nem is ő lesz a mi titkunká, hanem mi lehetünk az ő féltve őrzött titkává. Te testvérem, meg én. Ő az, aki megőriz bennünket. Ő az, aki védelmez bennünket a mennyből, a mennyben, ahol vele együtt lehetünk már most. Dicsőségben felvitetett, a világ teljhatalmú kormányzójává lett, és nem engedi hamis szándékok prédájává lenni azt, ami az övé, azt, aki az övé. Annyira bátorító az a történet, testvéreim, amikor Jézus a halálát megelőző este, nagy csütörtök este szembesül azzal az erőszakos hatalommal, amely meg akarja őt fogni, amely el akarja pusztítani, a letartóztatására érkező katonai csapatot Jézus egy rövidke kérdéssel állítja meg, azt kérdezi tőlük, hogy kit kerestek. A názáreti Jézust válaszolják ezek az emberek. És Jézus válaszának döbbenetes a hatása, csak annyit mond, én vagyok, azt mondja, amit a mindenható Isten, amikor bemutatkozott az ő népének, én vagyok, és az erős, felfegyverzett férfiak visszahőkölnek és arcra borulnak előtte. Jézus nem lehet megragadni. Csak ő adhatja oda magát. A halálba is csak ő adhatta oda önmagát. És hasonlóan felemelő a folytatás, újra elhangzik Jézus kérdése, kit kerestek, és amikor aztán ők válaszolnak, Jézus ezzel mintegy tudatosítja bennük, akik ellene támadnak, hogy mi a valódi feladatuk, hogy mi az Istentől rendelt feladatuk, a válaszok után maga Jézus ad egy parancsot ő nekik. Maga Jézus parancsolja nekik, hogy mit tehetnek, és mit nem tehetnek. Így szól hozzájuk, megmondtam nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni, mutat a tanítványaira. Én kész vagyok a halálra, hiszen ezért küldött engem az Atya. Őket nem bánthatjátok. Engedjétek ezeket elmenni, és a tanítványai szabad utat kapnak. És aztán János apostol, aki ott volt ennél a megrázó jelenetnél, maga magyarázza azt, hogy mi az, ami történt. Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott, azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. Jézus ott, amikor a legnagyobb gyengeséget láthatták azok, akik körülötte voltak, azt a fajta gyengeséget, amikor tudatosan átadta magát az emberi erőszaknak, az emberi hatalomnak, világossá tette, hogy ez nem az ő gyengesége, ez valójában az ő ereje, és világossá tette, hogy az ő hatalma oltalmat jelent mindazoknak, akik őhozzá tartoznak. Csodálatos üzenet ez, testvérem, nem neked kell védelmezned az Urat. Ő az Úr. Ő védelmez téged. Ha Jézus szeretetébe fogadott téged, már most a mennyországban vagy. Vagy ahogyan Pál apostol mondja, a mennyországban van polgárjogod. Ott, ahová Jézus engedélye nélkül, senki be nem juthat. Ott, ahol ártó szándéknak helye nincs. Tudod, azt elvehetik tőled, ami a földhöz tartozik. Ehhez a földi valósághoz. S fájdalmas vesztességként éljük meg ezt is. Amikor megsértik a jó hírnevünket, amikor megfosztanak a földi javainktól, ha bántalmaznak szavakkal vagy tettekkel, ha elragadják szeretteinket, vagy ha véget vetnek földi életünknek. Ma is vannak szerte a világon keresztjének, akik ennek a nyomorúságát élik meg nap mint nap. De testvérem, ezeket úgy is elveszítenénk, akkor, amikor lejár földi időnk. A mennyei kincsünket viszont senki el nem veheti tőlünk. Azt Jézustól kaptuk, ő védi, ő őrzi, ő oltalmazza azt. Mit jelenthet ez a Jézusban bízók számára? Először is békességet ajándékoz mi nekünk. Békességet ajándékoz, énekelni fogjuk Luther diadalmas énekét, amely a reformáció indulójává is lett, ahogyan megfogalmazza, kincset, életet, hitves gyermeket mind elvehetik. Mit érez ő nekik? Miénk a menny örökre? Ismered Pál titkát, testvérem? A győzedelmes Jézust ismered? Aki a mennyország polgárává tett téged, ne félj többé semmitől. Ezt a biztonságot senki sem veheti el tőled. Sőt, megint ez a sőt, nem csak békességet, hanem soha el nem képzelt bátorságot adhat arra, hogy elmondd a titkot. Mert hogy a titok erősebb, mint az ellenségei. Nem fogják tudni. Nem fognak tudni ártani a titoknak. Ezt Pál személyes tapasztalatból tudta, hogy erősebb a titok, mint az ellenségei. Hiszen ő maga is ellensége volt egykor Jézusnak. És Jézus legyőzte az ellenállást ő benne. Ha valaki megérti a titkot, ha valaki eljut a Jézusba vetett hit lényegéig, az már maga is hívő követője lesz Jézusnak. Nem kell félteni tőle az evangéliumot. Az amerikai polgárháború egyik neves tisztje, egyik közismert hőse, később Új-Mexikó kormányzója, egyik utazása közben találkozott kora egyik legismertebb agnosztikusával, Robert Ingersollal, aki tagadta, hogy van alapja a keresztjének hitének. Hosszas beszélgetésük nyomán, amelynek a során az egykori katonatárs, a híres szónok mindent megtett azért, hogy meggyőzze ezt a kormányzót a hit értelmetlenségéről, ez a férfi rádöbbent arra, hogy nagyon keveset tud arról, hogy hogyan született meg a keresztjén hit. Vajon igaza van ennek az agnosztikus ateista társának? Igaza lehet abban, hogy értelmetlen a hit, s megérett a szívében, hogy utána jár, hogy megtudja az igazságot. A kutatásainak az eredménye azonban nem az a meggyőződés lett, amit a neves ateistától hallott. Louis Wallace, Jézus életét tanulmányozva, személyes hitre jutott, majd ennek a fényében írta meg az amerikai irodalom egyik legnagyobb hatású regényét, a Ben Hurt. testvéreim, még egy ateista Jézus elleni támadása is lehet eszközévé annak, hogy valaki keresztjénné legyen. Értjük ezt? Igen. Jézus erősebb minden támadásnál, amelyet vele szembe fordítanak, amit ellene indíthatnak. Aki az ő titkával találkozik, az nem szembe fordul vele, az követőjévé lesz neki. És itt jutunk el végül a harmadik ajándékához, annak, hogy Jézus dicsőségben felvitetett, reménységet nyújt a mi számunkra. Reménységet nyújt, hogy amikor itt a földön mindennek vége lesz, elveszíthetetlen lakóhelyünk van a mennyben. Mert ott, azon a lakóhelyen Jézus maga vár bennünket. Olyan kedves az, ahogyan a heidelbergi K.T. fogalmaz, hogy az egyház Jézus Krisztus teste, a feje már a mennyben van. És mi is, tudva, hogy a fejünk ott van, bizonyosak lehetünk abban, hogy a helyünk ott van, hogy ott fogunk egyszer örvendezni vele együtt, a színről színre látás idején. De éppen ezért, mert tudjuk, hogy oda fogunk megérkezni, már most is vallhatjuk, hitben vallhatjuk, hogy mi oda tartozunk, hogy mi mennyei állampolgárok vagyunk. Testvérem, aki ismeri Jézust, az nem félti őt. Az nem félti ezt a titkot. Nem veszi körül falakkal. Olyan jó látni azt a Pál apostolt, akit a római helytartó kihallgatott, aztán érezve azt, hogy államellenes büntetet nem követett el, amellyel vádolták őt, mégis tudva azt, hogy valamilyen magyarázatot kell adni arra, hogy miért küldi őt a császárhoz, hiszen Pál a császárhoz fellebezett, megkérte a zsidó uralkodót, Agrippa királyt, hogy adjon neki eligazodást Pál ügyében. Agrippa maga is meghallgatta Pál apostolt, és ennek a beszélgetésnek a végén különösen megindult Pál titkát látva, és ki is mondta ezt a különös mondatot, majdnem ráveszel engem, hogy keresztjénné legyek. Figyeljük Pál bátorságát. Mit válaszolt erre az apostol? Azt mondta, szinte kifakadt belőle, ami vágyként ott élt a szíve mélyén, kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, Agrippa, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok, e bilincsek nélkül. Bár olyan lehetnél, mint én. Bár te is megismerhetnéd azt, ami én nekem örömöt ad a bilincsek között is. Nem a bilincseimet kívánom neked, Agrippa király, ne értsd félre. Azt, ami sokkal nagyobb, mint a bilincseim, mert a bilincseimet egyszer itt hagyom, így vagy úgy leveszik rólam, vagy én magam távozom el ebből a testből, de azt, amit Jézusban kaptam, azt nem kell itt hagyjam. Az velem marad mindörökké. Bárcsak te is megismernéd a titkomat. A titkot, ami minden elképzelésünknél nagyobb. Testvérem, ezt a titkot senki sem veheti el tőled. Senki sem veheti el tőled, ettől a titoktól senki sem foszthat meg téged. Itt a földön ugyan titok marad, megfoghatatlan azoknak, akik csak itt élnek, de még sincs okod védeni tőlük. Ezért nincs okod védeni tőlük. Akik azonban eljutnak a titokhoz, vagy mondjuk így, akikhez eljut a titok, odaérkeznek meg, ahol már senki sem fog visszaélni vele. Itt a földön titok. Emberek talán próbálják kikutatni, próbálják megragadni, próbálják megérteni, de képtelenek rá. Itt a földön titok. Ott a mennyben azonban a legnagyobb örömhír, amelyet mindenki ismer, amely felett mindenki örvendezik. De jó lenne, ha neked is titkod lenne itt a földön, hogy a mennyben ennek az örömnek részese lehess már most is. Kérd hát Jézust, hogy ha ismertesse meg veled az Istent tisztelő élet titkát, hogy ismertesse meg veled önmagát, és add tovább bátran ezt az örömhírt, ezt a titkot mindazoknak, akik körülötted élnek. Amen. Mennyei édesatyánk, szerető Istenünk, áldunk téged, aki nem féltetted tőlünk legkedvesebb titkodat, hanem oda ajándékoztad nekünk Jézus Krisztusban. Ő általa, őt magát nekünk ajándékoztad, hogy megismerhessünk téged. Dicsérünk téged, Jézus Krisztus, aki kész voltál eljönni a mennyből mi hozzánk, azért, hogy minket, a te életed titkává tegyél, hogy aki minket lát, az láthasson téged. Köszönjük neked, hogy te, aki ma a mennyben vagy, oda a mennybe viszel bennünket is, és megőrzöl minket a mennyország számára. Köszönjük, hogy úgy döntöttél, hogy minket formálsz a mennyország gazdagságává. Szeretnénk átadni magunkat erre, te neked. Dicsérünk téged, Szentlélek, aki arra bátorítasz bennünket, hogy mi magunk is hirdessük a titkot. Tudva azt, hogy ezt a titkot senki meg nem károsíthatja, el nem veheti, de mindazok, akik hittel fogadják, maguk is a mennyben találhatnak örök életet, örök lakóhelyet. Kérünk téged, hogy munkálkodj mi bennünk, hogy valóban értsük, szeressük és elmondjuk azt a titkot, az Isten tisztelő élet titkát, Jézus Krisztust, akit bemutattál nekünk újra ezen a héten. Ajándékozz meg minket azzal, hogy valóban ő legyen az életünk titka, hogy mi az ő szolgálatának a titkává lehessünk. Amen. Jézus ezt mondja, én vagyok a jó pásztor. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki nem ragadhatja ki őket az én kezemből. Amen.